arra kérlek mindeneket, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és háladásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk, teljes kegyességben és tisztességben. Ez jó és kedves, ami üdvözítő Istenünk szín előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Kegyelem népünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, keressük ki énekes könyvünkből a 164-es énekünket. 164-es énekünk legelső versét fennállva énekeljük. 164-es ének első verse így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, teszem ígéret hallására.
Amen. mihálódó Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, össze tudunk gyűlni hálaadó alkalomra, ünnepi Isten tiszteletre, de a mi szívünk soha nem olyan készséges, hogy néked önként hálát adjon. Ünnepet kell tenni a naptárba, ünnepet kell tenni az egyházi fordulókra, hogy a mi szívünk elkezdjen néked hálát adni, és nagyon gyakran akkor is csak rutinból, megszokásból vagy elvárásból mondjuk ki, hogy neked köszönünk mindent, az asztalunkon az új kenyeret, neked köszönjük meg javainkat, áldásaidat, és a nekünk adott rengeteg kegyelmet. Urunk, neked van hatalmad mindent megnyitni, és hadd kérjünk most téged, hogy nyisd meg a mi szívünket a te szereteted előtt, ígéd előtt, és a te szívednek a gondolatai előtt. Nyisd meg a mi ajkunkat is, hiszen olyan gyakran zárva marad az ajkunk, nem nyílik meg szánk, nem nyílik meg a hálaadása, nem nyílik meg, hogy téged magasztaljunk, nem nyílik meg, hogy szerető szót adjon a fele barát felé, zárva maradnak a markaink is, ha adakozni kell, ha valakit szeretettel megsimogatni kell, vagy csak a vállára tenni a kezünket, nem nyílik meg kezünk, szeretetünk. Urunk, olyan gyakran a fülünk is zárva marad. Nem nyílik meg, amikor te szólsz, jön a te szabad, jön a te ígéd, és a mi keménységünk útját állja. Könyörülj rajtunk, hogy ilyen bezárt lelkű, bezárt markú, bezárt fülű, kemény szívű és bezárt ajkú emberek vagyunk, és mégis a te népedre soroljuk magunkat. Hadd legyen olyan az életünk, amelyre kedvesen tudsz nézni. Formálj olyan lelkületet bennünk. Formálj olyan tanítványaiddá, gyermekeiddé, akikben örömödet leled. Akikben nem találsz kemény szívet és álnokságot. Akikben nem találsz bűnnek maradványát és tisztátalanságot. Hanem akik megnyitották szívüket előtted. Akik rád figyelnek nyitott szemmel. A te szavadat hallgatják nyitott füllel. Akik tudnak szolgálni nyitott kézzel, szeretettel, odaadó élettel. Magasztalunk azért, hogy oly végtelen türelemmel hordozod és hordoztad mindeddig életünket. Légy velünk, ne hagyj el minket. Néked adunk hálát minden türelmedért, szeretetért, javaidért. Az új kenyért is neked köszönjük. És taníts meg a szívünket, értem minden nap hálát adni. Eléd hozzuk a betegjeinket, szenvedőket és nyomorultakat, szomorkodókat és gyászolókat, hogy a lelkükben adj vigasztalást. Vidámíts meg a szomorkodókat reménységeddel. Adj gyógyulást a betegeknek, felüdülést az arra vágyakozóknak. Látogass meg minket, hogy a veled való találkozásban mindnyájan meggyógyuljunk. Köszönjük Istenünk, hogy most is meghallgattál, hogy a te szíved mindig értünk remeg. Áldott légy érte. Amen. Az élő Istennek az igéjét olvasom, testvérek, az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből, annak a 15. fejezetéből az első 21 verset, valamint a 28. verset. Tehát az élő Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 15. fejezetéből olvasom, az első 21 verset, valamint a 28-as verset. Az apostoli gyűlésről szól ez a fejezet. Néhány évtel ezelőtt már olvastuk egy másik élethelyzet témában most ugyanez a történet szolgál tanításul egy újabb témában. Hallgassuk az igét figyelemmel. Némelyek, akik Júdából jöttek le, így tanították a testvéreket. Ha nem metélkedtek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek. Mivel pedig Pálnak és Barnabásnak nem kis viszája és vitája támadt velük, úgy rendelkeztek, hogy ebben a vitás ügyben Pál, Barnabás és néhányan mások is menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe. Miután a gyülekezet útnak indította őket, áthaladtak Fönícián és Samárián, elbeszélték a pogányok megtérését, amivel nagy örömöt szereztek minden testvérnek. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, az apostolok és a vének örömmel fogadták őket, ők pedig elbeszélték, hogy milyen nagy dolgokat tett velük az Isten. Előálltak azonban néhányan, akik a farizeusok pártjából lettek hívőké, és azt mondták, hogy körül kell metélni azokat, és meg kell parancsolni nekik, hogy tartsák meg Mózes törvényét. Összegyűltek tehát az apostolok és a vének, hogy tanácskozzanak ebben az ügyben. Amikor nagy vita támadt, Péter felállt, és így beszélt hozzájuk. Atyám, fiai, férfiak, ti tudjátok, hogy régtől fogva engem választott ki az Isten közületek, hogy az én számból hallják a pogányok az evangélium igéjét, és higgyenek. Isten pedig, aki a szíveket ismeri, bizonságot tett mellettük, amikor éppen úgy megadta nekik is a Szent Lelket, mint ahogyan nekünk, és nem tett semmi különbséget közöttünk és közöttük, mert hitáltal megtisztított a szívüket. Most tehát miért kísértitek az Istent, hogy olyan igát tegyetek a tanítványok nyakába, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk elhordozni? Sőt, inkább hisszük, hogy mi is éppen úgy az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, mint azok. Ekkor elcsendesedett az egész gyűlés, és meghallgatták Pált és Barnabást, amint elbeszélték, milyen sok jelet és csodát tett általuk az Isten a pogányok között. Amikor elhallgattak, megszólalt Jakab, és ezt mondta: Atyám, fiai, férfiak, hallgassatok meg! Simon elbeszélte, hogyan gondoskodott az Isten először arról, hogy a pogányok közül népet szerezzen az ő nevének, és ezzel egyeznek a próféták szavai, ahogyan megvan írva. Ezután visszatérek és felépítem Dávid leomlott sátorát, romjait is felépítem, és helyreállítom, hogy keresse az emberek maradék az Urat, és mindazok a pogányok, akiket magamhoz hívok. Így szól az Úr, aki ezt véghez viszi, és aki ezt öröktől fogva tudja. Azért én úgy gondolom, ne terheljük meg azokat a pogányokat, akik megtérnek az Istenhez, hanem rendeljük el nekik, hogy tartózkodjanak a bálvány okozta tisztátalanságtól, a paráznaságtól, a megfulladt állattól és a vértől. Mert Mózesnek ősidőktől fogva minden városban megvannak a hirdetői, és a zsinagógákban minden szombaton olvassák őt. Mert tetszett a Szentléleknek, és mi is úgy láttuk jónak, hogy ne tegyünk több terhet rátok annál, ami föltétlenül szükséges. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, minden emberi kapcsolatban és minden közösségben az emberi gyarlóságból fakadóan felbukkanhatnak olyan helyzetek, amikor valamilyen dologban, valamilyen témában nem értünk egyet a másikkal. Feljön egy dolog, és más arról a véleménye a másik embernek, más a mi meggyőződésünk ugyanarról a dologról, és ilyenkor a mi gyarlóságunkból mi fakad, mit tudunk mi szülni, de nagyon gyorsan viszályt és vitát. Hát a vitás kérdések élethelyzete az, ami a mai napra adatik nekünk. Minden emberi kapcsolatban, minden közösségben ez talán fel is merült már, és fel is fog még merülni. Nagyon fontos, hogy lássuk, hogy mi Isten igéjének erre a helyzetre a tanítása, a tanácsa, mit kell ilyenkor cselekedni, hogyha mi kerülünk egy ilyen helyzetbe, hogy felmerül egy vita, mert bizony a vitát meg kell oldani, kell arra megoldást keresni, hogy békességet és egységet találjunk, különösen, ha Isten népe között merül fel a vita, helyzete szükséges, hogy békességre és egységre tudjon vezetni minket Isten lelke. Ugyanazt a történetet olvastam fel előttetek, néhány héttel ezelőtt a tévtanítás élethelyzetére, akkor megvizsgáltuk, hogy mi akkor a helyzet a tévtanítók sok-sok olyan tanítás a tüzében találjuk magunkat, ami bizony kárt okoz, vagy éppen meghasonlást a lelkünkben, bizonytalanságot és feldúlja a mi lelkünket, így mondták az apostolok, hogy feldúlták egyesek lelkét. Hát ugyanez a helyzet, ugyanez a történet, amelyet most megint olvasunk, például adatik nekünk, és tanít bennünket arra, hogy hogyan lehet kezelni egy vitás élethelyzetet. Ugye nagy áldással szolgálnak az apostolok pogányföldön, Pál és Barnabás, Istennek drága apostolai, a pogányok közötti missziót, elsősorban ugye őrájuk bízza az Úr, hatalmas áldással tevékenykednek, a görög földön is ott vannak azok a zsidó származású hívők, akik hát a vérükbe ivódva a mózesi törvényeket, az atyák hagyományát mindenképpen tartják és tanítani akarják. Ők meggyőződésből és jó hiszeműen, tehát semmiféle hátsó rossz szándék nincsen bennük, az ő látások szerint rá akarják erőltetni a pogányokból lett hívőkre is, metélkedjenek körül, amit Isten a zsidó népnek adott, megkülönböztető jelül. Az Ószövetség egy testen hordozott jele volt ez, és azt követelték, hogy a pogány származású hívők tartsák meg bötű szerint a mózesi törvényt. Így mondja a felolvasott igerész, hogy Pálnak és Barnabásnak nem kis viszálya és vitája támad velük. Hát nagyon finoman fogalmaz a Szentírás, szerintem óriási vita lehetett. Akkora vita lehetett, hogy Antiókiában elhatározzák a gyülekezeteknek a presbitériumai, a vének, a vezetők, hogy ez bizony az apostolok nagy gyűlése elé kell vinni Jeruzsálembe. Fölkerekedik egy küldöttség presbitériumokból, és végig utazzák, több hétig tartatott ez az út, de erőt, fáradtságot nem kímélve egy nagy utat megtesznek, Jeruzsálembe menjenek, és az apostolokkal megbeszéljék ezt a vitás dolgot. Olyan jó látni az ő életüket, hogy így gondolkodnak, hogy felmerült egy vita, nem söpörjük a szőnyeg alá, nem bagatelizáljuk el, és nem is alkuszunk meg a szeretet látszat köntösébe burkolózva, hogy ó, hát, szeretünk azért benneteket, hogyha teljesen máshogy gondolkodtok is, hanem azt mondják, hogy Istentől bizonyosságot kell kapnunk, mi a helyes út, és az szerint kell mindnyájatoknak élni, nektek is, nekünk is. Békesség, egység, megoldás, ez az, amit az apostolok a vitás élethelyzetben meg akarnak találni. Megérkeznek Jeruzsálembe, összeül az apostoli gyűlés, felmerül ott is a nagy vita, a felolvasott ígerészben az van, hogy nagyon nagy vita támad. Még a gyűlésen is. A legkomolyabb hívők között is. Ennyire gyarlók vagyunk, testvérek. Az ő hitük, mindaz, amit ők képviseltek, ők még az Úr Jézus sokan személyesen látták a földi élete idején. Én úgy hiszem, hogy hihetetlen erősség volt az ő lelkükben a hit, a léleknek kiáradó ereje, és még az ő gyarlóságuk is ezt a hatalmas hitet be tudta árnyékolni, és még ők is tudtak vitázni, hogy ne tudnánk mi, akik talán nyomukba sem érünk az apostolok hitének. Kezelni és megoldani kell a vitás kérdést, és ez a történet nagyon sok minden tanít nekünk, hogy milyenkor a helyzet. Hát figyeljünk erre a történetre, és tanuljuk meg, hogy mit tanácsol Isten igéje. Az első, amit a Biblia alapján kimondhatunk, hogy bármilyen viszály és bármilyen vita nem Isten lelkének a gyümölcse. Minden vita és minden viszály, mindenféle meghasonlás a sátánnak a munkája, aki meg akarja osztani különösképpen Isten népét, de meg akar osztani minden embert a fele barátjával, a házastársával, a gyermekével. Minden ilyen munkálkodás az ördögtől van, a sötétség erejével, hatalmával és alattomos fegyvereivel. Soha nem Isten lelke munkálja a szakadást vagy a vitákat, de Isten lelke megoldást tud adni, hogyha alázatos szívvel őre áll figyelünk. látni kell ezt, mert ellenségként kell kezelni a vitákat. Nyilván így kell ezt lelkileg érteni, hogy a vita el tud választani bennünket a másik embertől. Minél inkább halogatjuk a vitás helyzetnek a megoldását, annál jobban éket ver közénk az egyetnemértés, annál jobban ugye nagyobbak lesznek a szakadékok, a sebek közöttünk, és nehezebben lehet későbbiekben megoldást találni rá. A második, amit az apostolok viselkedéséből mi tanulhatunk, hogy munkálkodni kell a megoldáson. Mindent tegyél meg, ha valami vitás élethelyzetbe kerülsz, nem félgőzzel, nem félszívvel, hanem teljes lényeddel, és ami rajtad múlik, mindent bevetve munkálkodjanak a megoldásán. Hadd mondjam el még egyszer, hogy nem szabad a vitás problémát a szőnyeg alá söpörni. Nem szabad elbagatelizálni, hogy hát ez jó, hát ez pici, apró dolog, ne törődjünk vele. Nem. Legyen annak a végén pont, kerüljön a kapcsolatok és a közösség tagjai közé békesség, egység, és semmiféle ék ne legyen, amit a sátán közénk tud verni. Az első lépés, amit itt látunk az apostolok példájából, hogy tanácskozást tartanak. Tanácskozást tartanak, hadd mondjam egy kicsit humorosan, hogy feltalálják a spanyol viaszt. Tudnélik, ez a legkézenfekvőbb és a legcsodálatosabb, leghatékonyabb módszer, meg kell beszélni. Le kell ülni, és meg kell beszélni. És bár ez a legkézenfekvőbb és a leghatékonyabb módszer, hogy egy vitát megoldjunk, hogy leülünk békességben és megbeszéljük, hadd mondjam el a tapasztalatomat, hogy nagyon kevés közösség és nagyon kevés vitába keveredett ember alkalmazza a megbeszélésnek a drága módszerét. Egy kicsit hadd álljak meg. Hadd ismerjünk magunkra. Rengeteg családot tudok csak a saját ismeretségi körömből, ahol nem divat a beszélgetés. És én mindig olyan csodálkozva nézek olyan házaspárokra, vagy idős házaspárokra, és soha semmit nem beszéltek meg. Tapintható az a szakadék kettejük között, mert nem beszélik meg a dolgokat. Nincs meg az az életközösség és az a szeretett közösség, hogy minden nap elmondanám a házastársamnak, hogy mi van bennem, milyen gondolatok forognak bennem, miért. Az az igazi jó kapcsolat, az az igazi jó házasság, bármilyen emberi kapcsolatban az az igazi közösség, hogy leülünk, és minden nap mindent megosztunk. Bánatot, örömet, a legapróbb gondolatot, legapróbb érzést, megosztani a bennünket ért kísértéseket is, és együtt hordozni azt. Galata 6.2-ben az van, hogy egymás terét hordozzátok, így töltsétek be a Krisztus törvényét. Ez a Krisztusnak a törvénye, hogy hordozd a fele barátod terhét, és ez kölcsönösségben, tehát te hordozod az övét, ő a tiédet. Ha nem beszéltek, mit gondolsz, a Krisztus törvénye be van tartva abban a kapcsolatban? Rengeteg ilyen családot látok, rengeteg ilyen házasságot látok, és szülő-gyermek kapcsolatot, ahol nincsen meg ez az értelmes megbeszélés. Társas magányban élnek egymás mellett ezek az emberek, a férj a feleség fölött dönt dolgokban, és akkor hónapokkal később kérdezi, hogy hát ez így van. Persze, hát én ezt így eldöntöttem, elrendeztem. Tehát nem mondtad. Mit kell azt mondani? Fültanúja is voltam ilyen rettenetesen buta beszélgetéseknek. Szülő fogalma sincs, hogy mi van a gyermeke szívében, milyen kísértések érik, mert nem kérdezi meg. Nem, hogy nem kérdezem, hogy nem érdekli, nem foglalkozik vele. Oda megy a gyermek a szülőhöz, valamit el akarna mondani, de látja, hogy meg se hallgatják, oda se figyelnek, inkább a tévé távirányítat nyomkodják. Hogy mondhatná el, hogyha nincs helye a másik szívében, az ő gondolata számára? Hadd kérdezzelek meg benneteket, kedves testvérek, hogy tudtok-e beszélgetni? És szoktatok-e? Szoktatok-e beszélgetni? Elmondod-e a másiknak, hogy te ekkor és ekkor megbántottál, megbocsátottam, de tudd, hogy fájt az, amit mondtál, fájt az, ahogy viselkedtél. Ekkor és ekkor ez és ez a gondolat van bennem. Vagy a jövőbeni tervünket ne te döntsd el, hanem együtt döntsük el. Én így szeretném, mi a te gondolatod? Rakjuk egymás mellé, döntsünk közösen. Van-e a szívedben hely a gyermeked számára? A férjed, a feleséged számára? Az unokád számára? A szülőd számára? Tudtok-e beszélgetni? Szoktatok-e? Rengeteg családot emészt a beszélgetni nem tudásnak a problémája. Fontos mondatot mondok. Tudni kell beszélni, megfogalmazni a dolgunkat, elmondani. Tudni kell hallgatni is. Tudni kell hallgatni is. Néha találkozom olyan emberrel, aki hadd mondjam így, hogy a lelkemet elfárasztja 3 perc alatt. Miért? Mert folyamatosan beszél. Nem tud hallgatni. Ugye ismertek ti is olyan embert, akitől nem lehet elszabadulni. Találkozol vele, és az 1 percből 3 óra lesz. És a 3 óra alatt te 3 szót nem szólhattál. Ha föl is teszi a kérdés, hogy te hogy vagy, ő mondja tovább, hogy ő hogy van, és nem lehet elszabadulni tőle. A lelket elfárasztó, fásultá tevő az ilyen ember, aki hallgatni nem tud. Aki folyamatosan beszél. Sajnos tudok olyan református lelki pásztort is, aki ifjú kora ellenére gyülekezetéből azt hallottam, hogy soha nem hallgatja meg a gyülekezet tagjait. Ő beszél, de ő nem hallgat meg senkit. Mi is tudunk ilyenek lenni. Vajon meghallgattuk-e már a másikat, aki mellettünk él, aki ránk bízatott? Vagy netán mi is olyanok vagyunk, hogy folyamatosan beszélünk, beszélünk, beszélünk. Tudni kell lemondani. Tudni kell a megbeszéléskor alkalmazkodni. A másik gondolatának helyet adni. A másik akaratát, esetleg az enyém elé helyezni. Ezt mind-mind tudni kell. Tudni kell belátni, hogyha én téverek, és az én nézőpontomat kell megváltoztatni. Ú, de kevesen képesek erre azt mondani, hogy bocsánat, én tévedtem. Van sok ember, aki soha nem kért bocsánatot a másiktól. Mondd testvér, te mikor kértél utoljára valakitől bocsánatot? Sokat elárul a mi jellemünkről. Gondolj vissza, hogy mikor volt legutóbb az, amikor te mondtad a másiknak, hogy ne haragudj, én tévedtem, neked volt igazad. Volt ilyen egyáltalán? Vagy olyan régen, hogy nem is emlékszel a dátumára? Be tudod-e látni a te tévedsz, meg tudsz-e alászkodni a másik előtt? A meg nem beszélésnek a legfőbb oka az alázat hiánya. És ha nincs alázat, akkor mi van a szívben? Kevésség és gőg. 19. Zsoltárban kéri a Zsoltáros az Urat, hogy a kevésségtől is tarts távol szolgálat, akkor sok bűntől mentes leszek. Egy megható imádság, hogy oda viszi a Zsoltáros Isten elé azt, hogy Uram, kevé a szívem. És ezt bajnak látom, hogy elbizakodott vagyok, bízok magamban, úgy vélem, hogy én olyan sok minden jól csinálok, Uram, kevé vagyok. Tarts távol szolgálat a kevésségtől, akkor sok bűntől mentes leszek. Tudunk így imádkozni? Az apostolok tanácskoznak. Leülnek és megbeszélik. És nem is akárhogyan. Az akkori idők legbölcsebb és legtapasztaltabb keresztényeivel ülnek le, hogy megbeszéljék a vitás helyzetet. Annyi mindent lehet ebből a történetből tanulni. Vannak bennünk forgó dolgok, problémák, kérdések, amiből vita lehet. És a legbölcsebb dolog, hogyha ha Istennek elmondod természetesen, hogy megbeszélhesd egy általad bizalommal megajándékozott, tapasztalt, idős keresztény emberrel leülsz. Ez a bölcs dolog. Megbeszélni komoly hívő emberekkel a benned forgó problémát, életed dolgait. Vajon van-e bennünk ilyen bölcsesség és ilyen alázat? Tudjátok, csak az nem beszéli meg a problémát, aki félti a saját céljait és a saját akaratának az érvényesülését. Higgyétek, az mindig elzárkózik a megbeszélés elől. Fél attól, hogy akkor nem az ő akarata valósul meg. Vannak ilyen férjek a családban, családapák, akik azért nem kérdezi meg a feleségét, meg a gyermekét, hogy hogy szeretnétek, mert akkor nem ő önként despota módon dönthet és intézheti. Mert azt mondják, hogy ne úgy, hanem picit máshogy, akkor az már annyira bosszantja a lelkét, hogy nem úgy lesz, ahogy ő akarta. Csak az nem beszéli meg. Aki a saját önző akaratát félti, az akaratának az érvényesülését és az önző céljait. Aztán megtanulhatjuk az apostoloktól, hogy kerülni kell a felesleges és hiába való beszélgetést. Ugye elgondolkodtam azon, hogy Antiókiából ugye mentek Jeruzsálembe, és azt írja a Biblia, hogy megálltak sok helyen a gyülekezetekbe, és le van írva, hogy miről beszéltek. Szerintem olyan a kísértése volt az apostoloknak, hogy végig az úton Jeruzsálembe ezen agyaljanak, hogy jaj, tényleg mi lesz ennek a megoldása, most akkor körül kell-e metélni az összes görögöt is, aki megtér meg, akkor hogy lesz ez a mózesi törvény megtartatni szegény pogányok. Nem ezen agyaltak, és nem is a panaszukat vitték a látogatóba érkező gyülekezetekhez, hogy képzeljétek, mekkora vitánk van. Nem. Azt olvastuk itt az apostolok cselekedeteiben, hogy mindenütt elbeszélték, hogy milyen nagy dolgokat tett velük az Isten, és hogyan könyörült meg sok-sok pogány életen, és tette Isten lelke őket hívőkké. Olyan csodálatos ez a mondat. Mi, amikor valami gondunk van, nem az Isten cselekedeteire szoktunk figyelni, belülről inkább hagyjuk, hogy emészen a gond, illetve panaszkodunk. Hát vegyünk példát az apostolokról. Nem találunk náluk ezt a belelovalom magamat a keserűségbe és a problémába. Nem találjuk náluk azt a fellázítom a többit is, hogy az én pártomra álljon, és akkor mi többen legyünk, mint a vitában a másik fél. És nem találjuk náluk azt a belekeseredést, hogy jaj, mi lesz, azt az elcsüggedést, hogy a tévtanítás szétzúzza Isten parányi nyáját. Az áldott beszélgetésnek mindig áldott a témája. Tehát az áldott beszélgetésnek áldott a témája is. Mindig vizsgáljátok meg a beszélgetések témáit. Az apostolok miről beszélgettek? Isten cselekedeteiről a pogányok között, és a pogányok megtérése. Ez örömmel töltötte el a szívüket. Ezzel voltak tele. Minden terhük, a vitának a terhe, nyomorúsága, fájdalma ellenére, avval voltak tele, hogy milyen csodálatosan munkálkodott Isten a pogányok között. Mennyien megtértek, hitre jutottak, és nem fognak elveszni a kározatban, mert Jézus befogadták. Az evangéliumban azt mondja az Úr Jézus, hogy amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Hát a mi szívünk mivel van csordultig? Mit szoktunk szólni? Mit szólsz a családodban? Miről beszélsz a baráti társaságban? Esetleg egy esti kerti partin, a munkahelyeden. Mivel van csordultig a szíved? Aztán a megfelelő hangnem megtalálás, amit még látunk itt az apostoloknál. Nagyon sok hívő ember nem tudja megtalálni a megfelelő hangnemet. Vagy támad, hát ha ilyen támadó hangnemet találunk, avval villámgyorsan kirekesztjük a többieket. Van, akinek ez a ledorongoló hangneme, villámgyorsan szeretetlenül, még ha igaza is van, jól elintézi egy-két lelki pofonnal a társulat többi részét, az apostolok megtalálták a megfelelő hangnemet. Szeretettel beszéltek, és nem estek abzokba a veszélyekbe, hogy belső meghasonlást okozzanak, és csüggedésbe sodorják a gyülekezetet. A hallgatóknak a figyelmét ráirányították Istenre és az ő kegyelmére. Ha mi beszélünk, mire szoktad a hallgatóid figyelmét irányítani? A te problémáidra? A te sebeidre? A te sérelmedre? Vagy ráirányítani, hogy Isten milyen kegyelmes volt minden nyomorúságunk ellenére. Senki ne értse félre a szavaimat, bátran beszéljünk sebekről, a sérelmekről, de szeretettel, alázatosan, és mindent Isten vállára téve. Nem indulatból, nem bosszúálló szívvel. El lehet mondani, hogy fájt, hogy rosszul esett. El kell mondani, hogy ez így nem volt jó szerintem. De el kell mondani, hogy jó az Úrnál. És el kell mondani, hogy én őt választom. Tudunk-e megfelelő hangnemben beszélni a másikkal, és a hallgatóink figyelmét ráirányítani Isten kegyelmére. Aztán van egy különösen sarkalatos, áldásos tanítása ennek a történetnek. Ugyanitt még a hangnem megfelelő megtalálásánál. Hihetetlen figyelmességet és tapintatot találunk az apostoli beszámolók között, ezen a gyűlésen. Arra gondolok, hogy azon a gyűlésen jelen voltak a farizeusi pártból lett hívők. Azok a hívők, akik kardoskodtak, sajnos helytelenül, a körülmetélkedés és a mózesi törvény megtartása mellett. Képzeljétek el, hogy az apostoli gyűlés úgy kezdődött volna, hogy feláll Péter, Jakab, Pál és Barnabás, akik ugye szólásra emelkedtek, és egy villám gyorsan pontot tesznek a dologra, hogy ti gondoljátok rosszul, kész, így van, így helyes, punktum. Nem ezt olvassuk. Olyan végtelen figyelmesség, tapintat, amivel ezt a gyűlést nem az ellenvélemény villámgyors ledorongolásával kezdik, hanem figyelnek erre, hogy amit én mondok, amivel kezdem a mondandómat, meg ne bántsam az első pillanatban a másikat. Még ha tudom, hogy nem ő neki van igaza, és ő téved. Végtelen tapintattal először beszámoltak arról, hogy milyen nagy dolgot tett az Isten velünk. A pogányok között népet szerzett a nevének. Péter apostol is, mielőtt levonja a konklúziót, amire ki akar lyukadni a beszédébe, azt mondja, hogy Kornéliuszos történetet mondja ugye el, hogy az ő szájából hallották először a pogányok az evangéliumot, és Kornélius százados, ez a pogány rómaiak, megkapták Isten szent lelkének ajándékát, ugyanúgy, mint mi, holott nem ugyanolyan lelki talajról indultak el, nem a mózesi törvény talajáról, nem az atyák hagyományát ismerték, mert fogalmuk sincs arról, hogy ki az az Ábrahám, meg Izsák, mit beszélt velük az Isten. Isten nem tett különbséget köztünk és köztük. Ilyen mondatokat mond Péter. Hihetetlen bölcsesség, figyelmesség, tapintat, hogy a hallgatóságot rávezeti arra, hogy nézzétek meg, hogy Isten hogy cselekszik. Nem tett különbséget a pogányok között, és közöttünk. Hitáltal megtalálta azokat, akik befogadták őt, és ugyanazt az üdvösséget, és ugyanazt az ajándékot adta nekik is, mint nekünk. És sorra szólnak ugye az apostolok, a beszámolók mennek, előkészítik az egyetértés útját. Tehát nem egy lelki doronggal mindenkit fejbe vág Péter, meg Pál, meg a többiek, hogy ti rosszul gondoljátok, hanem előkészítik azt, hogy Isten így cselekszik, ebből erre következtethetünk, mi a helyes út. És elérkeztünk a vitás kérdés rendezésének az alapjaihoz, amit nagyon fontos látni. Minden vitás élethelyzet rendezésének alapjai vannak. Az alapokat kiveszed, összedől az építmény. Minden. Az első alap Isten vezetése. Nagyon sok hívő az apostoli gyűlésen úgy gondolkodott, hogy Isten, ha engem így vezetett ezen az úton, hát akkor csak így vezethet mást is. És ez egy olyan bevett gondolat volt, hát mi az, hogy Isten más igékkel szól máshoz, mint én hozzám. Más úton vezetne másokat, nem, biztos csak így és így vezet Isten, mert engem is így vezetett. Különös dolog, a beszámolók után rádöbbennek az emberek, hogy jé, Isten olyan hatalmas, hogy másokat máshogy és más úton is tudott vezetni. Más utai és más módszerei is vannak Istennek, de a célja ugyanaz. Tudniillik, hogy a köszöntő ígében elmondtam, az az Isten akarata, hogy mindenki megtéren és eljusson az igazság megismerésére. Ez a hatalmas Isten, ez egy célért küzd, és hogy mindenkit megtaláljon, más-más utakat és módokat használ. De ugyanaz a szeretet, ugyanaz a kegyelem üdvözít mindenkit, ugyanaz a Krisztus halt meg mindnyájunkért, pogányokért és zsidókért, és ugyanazt az üdvösséget adja Isten mindenkinek, aki Jézus Krisztus befogadja. Erre rá kellett vezetni ezeket a zsidó származású hívőket, hogy Istennek sok útja van, de egy a célja. Aztán, tehát Isten vezetése ez az első alap. A második alap, hogy Isten igéjét tartsuk szem előtt. Jakab apostol hihetetlen bölcsességgel, amikor szólása emelkedik, idézi az Ószövetséget, a farizeusi párt kedvelt passzusait idézi, de helyes írás magyarázattal értelmezi. Jakab apostol a Bibliát idézi az Ámosz könyvéből azt a részt, amikor beszél, még sok mindent idézhetne ugyan ebben a témában, de beszél Ámosz próféta is, meg Ézsaiás is, Jeremiás is, a pogányok megtéréséről. Isten kiterjeszti az üdvösséget nem csak Dávid sátorára és Izrael népére, hanem a pogány népekre is. És azt mondja Jakab apostol, hogy hát ami történt, ami történik Antiókiában, ami történt Kornéliuszék megtérésekor, hát az kérem összhangban van avval, amit a proféták mondanak. Isten nem csak a mi népünket fogja üdvözíteni, a zsidó népet, hanem a pogányok között is nevet szerez magának, és népet szerez ő közöttük is. Helyes írás szemlélettel idézi a Szentírást, hogy nem csak a törvény és a mózesi tanítás talajáról lehet eljutni a Krisztushoz. Nagyon fontos, hogy így legyen Isten igéje minden megbeszélésnek az alapja. Mit mond erről Isten igéje? Helyes értelmezéssel, helyes tájékozódással a Biblia alapján, mind a két fél a vitában résztvevő, mind a két fél helyesen tájékozódjon Isten igéje alapján. Ez nagyon fontos. És a Biblia tanulmányozásnak áldásai vannak. Ugye az Úr igazolta az Isten vezetését, tehát a Biblia lapjain az idézett igék igazolták az Isten vezetését, amiről beszélt Péter, Jakab, Pál és Barnabás, mind összhangban volt. Összhangban volt az ószövetségi írásokkal, összhangban volt az újszövetségi kijelentésekkel. Isten kegyelme, evangéliuma mindenkié, aki hisz. Aztán Isten igéje bizonyossá tesz bennünket az ő akaratában. Tehát ha tanulmányozod a Bibliát, bizonyosságot kapsz a szívedben Isten akaratát illetően. Hát olvasd a Bibliát, tanulmányozd, szeresd a Bibliát, és ismerd azt. És akkor lesz bizonyosságod az ő akarata tekintetében. Aztán a következő gondolat egy szomorú igazság, de itt kell megalázkodnunk és elmondani, megvallani ezeket az igazságokat is. A Biblia leleplezi a tévedéseinket. Leleplezi. Nagyon keményen leleplezi, és rádöbbenünk, hogy hát Uram, én tévedtem. Képzeljétek el, hogy a zsidó származású keresztjének nem kell őket megszívni, hiszen Mózes óta eltelt 1500 év Krisztusig, a vérükbe ívódott az a fajta gondolkodásmód, egy ősi vélemény a zsidókban, hogy csak az ő népük, Isten népe, és csak az ő népük fog üdvözülni. És amikor Jakab beszél, az Ószövetséget idéz, akkor leleplezi, hogy ez egy nagyon ősi vélemény, de helytelen. Így gondolkodtak apáink, meg nagyapáink, de ez nem jó, mert nem stimmel Isten igéjével. Nincs szinkronba. A Biblia leleplezi ezeket a tévedéseinket. És tudjátok, ne gondoljátok azt, hogy csak a zsidóknak volt meg ez a fajta gondolkodása. Bennünk is rengeteg olyan belénk nevelt, belénk ivódott dolog van, szokás, vélekedés, amit gyermekségünktől hallottunk, és azt gondoljuk, hogy az úgy van. Hát olvassuk a Bibliát, és akkor rengeteg mindent leleplez a Szentírás, hogy az nem úgy van, ahogy gyermekségünktől gondoltuk, hanem úgy van, ahogy Isten mondja. Ma is van olyan történelmi felekezet, amelyik azt gondolja, hogy csak az ő egyházához tartozók fognak üdvözülni, az összes többi keresztény elkárhozik. Ma is van ilyen keresztény felekezet. Ez a vélemény is hiába ősi, régi, de emberi és helytelen. Isten igéje leleplez bennünket, a tévedéseket. Végtelen szeretettel teszi ezt, hogy magához vonjon, és az igaz úton vezessen. Jakab a Bibliából világosságot nyer Isten üdvtervére vonatkozólag is. Egy olyan csodálatos üdvtörténeti látással lép a gyülekezet elé, hogy hát nézzétek, Isten kezdetben atyáinkat választotta ki, kezdetben egy népet szerzett magának, elküldte a megváltót, és a megváltó által sok népet szerez magának. Mindenhonnan szeretné, hogy sok-sok szív legyen Jézusé. El kell jutni a Biblia alapján arra a látásra, amire Isten vezet bennünket. A vitás kérdés élethelyzetében csodálatos gyümölcsöt teremnek, hogyha ezeket a bibliai igazságokat mi megszívleljük. Békességet, egységet, Istennek a dicsőségét és a hívő közösség épülésének a gyümölcseit termik azok az igazságok, amelyről ez a történet tanít bennünket. És még egy gondolat, az alázatnak a helye mindenképpen nélkülözhetetlen a szívünkben, hogyha egy vitás kérdést meg akarunk oldani. Az apostolok soha nem hivatkoztak a pozíciójukra. Itt nem úgy van, mint a világban, van egy humoros aforizma, hogy mi a véleménycsere, és ez a humoros aforizma így fogalmazza meg ez a gyarló emberi hatalommal visszaélést. A véleménycsere az, amikor a munkahelyeden bemész a főnöködhöz a te véleményeddel, és kijössz az övével. Hát a világban így van. Isten népe között nem így van. Az apostolok nem úgy álltak föl, hogy megigazították magukat, hogy én vagyok ez és ez az apostol. Én így mondom, és akkor mindenki így vélekedjen. Nem a hatalommal értek vissza. Nem a pozícióval. Végtelen alázattal egyedül Istenre mutattak. Isten népe között máshogy van, és máshogy kell legyen, mint a világban. Ahol konokság van és gőg, ott soha nem lesz az egység gyümölcse és a békesség öröme, de hol alázat van, és a békességnek a keresése, ott minden vitás helyzetet Isten lelke meg tud oldani. Hogy van nálunk ez, testvérek? Van-e a te életedben éppen vita? Ismered-e ezt az élethelyzetet? Voltál-e, vagy vagy-e benne? Meg tudod-e azt beszélni az illetékessel? Tudsz-e beszélni róla? Tudsz-e hallgatni, meghallgatni a másikat? Tudod-e Isten igéjére tenni a saját látásodat, véleményedet? Isten igéjének a mérlegére tenni a másik vélekedését? Tudsz-e alkalmazkodni, beismerni a te tévedtél, és megoldást keresni Isten színe előtt alázattal, türelemmel? Egy történettel fejezem be. Az ókori római császárok pogány emberek voltak, a sok Isten hit, amit ők a pogány környezetből kaptak, és amiben nevelkedtek, és feljegyeztek egy különös dolgot, hogy egyszer az egyik római császár egy zsidó rabbival beszélgetett. És ez a zsidó rabbi, ez bizonyságot tett annak a pogány császárnak, hogy egyetlen egy élő Isten van, aki teremtette az eget és a földet, és aki kijelentette magát az embereknek. És ez az egy élő igaz Isten, ez szereti az embert, vágyik arra, hogy a bűneit megbocsáthassa, hogy az ember oda menjen hozzá bűnbánattal. Elbeszélte neki, hogy hogyan jelentette ki magát ez az Isten Ábrahámnak, hogy szabadító ez az Isten. Lehajol az ő benne bízókért. Szabadítást ad azoknak, akik imádkoznak hozzá hittel, és ez az Isten, ez nagyon szeret. Mély hatást gyakorolt erre a római császárra ez a bizonyságtétel, és azt mondta az idős rabbinak, hogy nézd, ez nagyon csodálatosan hangzik, mutasd meg nekem a te Istenedet, hadd lássam, és akkor hinni fogok benne. Elmosolyodott az idős rabbi, és azt mondta a császárnak, hogy jöjj akkor velem, és megmutatom neked az én Istenemet. Csodálkozott a császár, hogy ez ilyen egyszerű, hogy akkor gyere és megmutatom, és követte az idős rabbit, aki kivezette az épületből a szabadba, hét ágra sütött a nap, és mondta a rabbi a császárnak, hogy nézzél bele a napba. Felfortyant ez a császár, hogy de tudod, hogy nem lehet belenézni a napba, az olyan dicsőséges, olyan hatalmas fényerej van, hogy nincs ember, aki bele tudna nézni egy izzó napkorongba. A rabbi csendes mosolyjal azt mondta, hogy ha te ezt a napot ilyen dicsőségesnek, vakítóan fényesnek látod, és nem tudsz belenézni, akkor hogy akarod megtekinteni az én Istenemet, hiszen a nap csak a legkisebb szolgája az én Istenemnek. Ő olyan dicsőséges, olyan hatalmas, hogy emberi szemőt nem tudja meglátni. Nem is élnénk túl, ha meglátnánk. Mózesnek is azt mondta Isten, hogy orcámat nem láthatod. Ezen nagyon elgondolkodott ez a római császár. A mi szívünk is bárcsak elgondolkodna a mi Istenünk nagyságán. És ez az Isten, akit emberi szem nem láthat még, ez az Isten elküldte fiát, Jézust, aki azt mondta, hogy aki engem lát, látja az atyát. Ő benne megismerjük, hogy kicsoda nekünk ez az Isten. Milyen nagy szeretet, és milyen csodálatos lény, és milyen csuda dolog ő hozzá tartozni. Fogd meg kezét, élj vele közösségben, és minden vita megoldódik életedben. Amen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Hadd kiáltsunk hozzád, Istenünk, bölcsességért, világosságért, alázatért. Olyan leleplező az apostolok drága viselkedése a mi életünkre nézve, hiszen ők olyan bölcsen viselkedtek egy vitás élethelyzetben, olyan bölcsen viselkedtek az utazás közben, a beszédre, a beszélgetésük témáira, hogy vigyáztak a szívükre, hogy az ne lázítson, ne hergelje őket bele a gondba, és el se keseredjen. És a megbeszéléskor is oly végtelen figyelmességgel, tapintattal, és a te igédre néző hittel tudtak beszélni. Urunk, megszégyenülünk, mert mi nem így szoktuk csinálni. Mi neki megyünk egyből a másiknak, és bántjuk őt szavakkal, tettekkel. A mi szavaink ledorongolóak, és olyanok, mint a kés, amely lelkileg tördöfést intéz a másik szívébe. Szavainkkal bántunk és gyilkolunk, szeretetlenül kirekesztünk és támadunk. Könyörülj rajtunk, hogy hadd intézzük a vitás helyzeteket igét tanítása alapján. Adj nekünk ehhez alázatot, bölcsességet. Taníts meg minket beszélni, és hallgatni is. Taníts meg minket lemondani. A másik látását, akaratát, véleményét előtérbe helyezni. Mindenek előtt taníts meg igédet ismerni, szemlélni, abban gyönyörködni, és a te mértéket szerint látni mindeneket. Vezess el minket arra a bibliai látásra, amelyre Jakab apostolt is elvezetted, és oly bölcsességgel tárta a kapott látást az egész apostoli gyűlés elé. Taníts minket, Istenünk! Taníts, hiszen tanítványaid vagyunk. Minden reggel ébresz fel, hadd hallgassunk téged a Bibliából tanítványként. Rád bízzuk szeretteinket, rád bízzuk családjainkat, rád bízzuk a vitás élethelyzeteket. Te munkád a békességes megoldását mindegyiknek. Hadd imádkozzunk a betegekért, a nyomorultakért, a szenvedőkért, szomorkodókért. Adj nékünk szabadulást, gyógyulást, vigasztalást, bűneinkre kegyelmet. Áldott légy, hogy meghallgattál, hogy evangéliumod drága csodájával naponként megajándékozol. Hadd örvendezzünk ebben. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen.